A reggeli áhítatra egybegyűlt tizenvalahány teológus hallgatónak egy kolozsvári kollégánk hozott hírt a magyarországi forradalomról. Ő otthonról jött, hallgatta a rádiót, ami nekünk nem volt. A teológus fiúk írtak egy memorándumot főtiszteletű Argai György evangélikus püspök úrnak, akitől kérték Lengyel Loránd és Rab Károly professzorok kicserélését azokkal a parókián szolgáló lelkészekkel, akiknek volt teológus professzor végzettségük. A kifogásolt professzorokat ugyanis az állam nevezte ki. Ők voltak a vöröspapok. Püspök urunk magához hívta a két kifogásolt professzort, az egyik azonnal telefonált a biztonságiaknak, akiknek bejelentette a teológián történt, idézőjelben mondom, zendülést. A kérvényből az evangélikus karon lévő leányokat kihagyták, azt csak a fiúk írták alá. 1957 tavaszán alapvizsgára készültünk. Miközben kiléptem a püspökség kapuján, egy illető karon fogott és felszólított, hogy azonnal menjek vele. És elvittek a Securitate Traján utcai központjába a Kolozsvárt. Nem ijedtem meg, mert tudtam, hogy semmi olyat nem követtem el, amit nem tudnék vállalni. Név szerint érdeklődtek minden fiú kollégám felől. Olyan dolgokat kérdeztek, amiket már felköngyölítettek, de tőlem várták a megerősítést. Egy az egyben megpróbáltak árulásra kényszeríteni. Akkor úgy éreztem, hogy én vagyok egyedül felelős az ő szabadságukért. Nem tudtam volna együtt élni azzal a lelkismeret furdalással, ha én bármiben is a vallatók mellé állok. Amit csak tudtam, megcáfoltam. Végül is nem írtam alá a vádakat, aztán elengedtek. Nem sokkal később, azonban újra váratlanul elkaptak az utcán. Ismét a fekete autóval vittek be, újból vallattak, és ezt többször is megismétlődött. Elmondták, hogy tudnak rólam mindent. Azt is mikor, kivel, hol, melyik vendéglőben mit vacsoráztam. Ugyanakkor megfenyegettek, hogy el ne merjem árulni a vallatáson történteket, mert sok évi börtönbüntetéssel számolhatok akkor, hogyha kiszolgáltatom, mert ez állami titok. Hát ennek ellenére nekem első dolgom az volt, hogy felkerestem a püspökömet, akinek részletesen elmondtam a történteket. Mózes Árpádhoz is elmentem, aki püspöki titkár volt akkor, később ismert püspök lett. Neki is elmondtam, hogy mit kérdeztek tőlem felőle.
A lelki terror mellett volt fizikai terror is a vallatásokon?
Miután mégsem voltam hajlandó aláírni a kollégáim ellen felhozott koholt vádakat, hát bizony tetlegességre is vetemettek. Ez viszont lelkileg annyira megviselt, megalázó volt, hogy mai napig sincs lelki erőm elmondani. Nem is beszéltem erről sohasem, mert én szégyeltem magam, hogy idáig el lehetett jutni.
Hogy ne szakítsuk fel a fájó sebeket, álljon itt a 15 évre ítélt teológus kolléga Dani Péter. Ez volt Így volt Börtönországban című könyvéből egy ide vonatkozó részlet. A lányok közül Gyurkóc Arankát hívták be. Hamis vádakat akartak belőle kikényszeríteni. Mivel nem volt olyan ijedős, karakánul ellenállt, össze-vissza verték, de úgy, hogy a bőrén ne maradjanak nyomok. A blúza viszont mind csíkokba szakadt. Nagyon megfenyegették, ezért eleinte nem merte elmondani, hogyan bántak vele. De nekünk, akik láttuk, amikor visszajött, nem volt aggályunk afelől, hogy mit művelhettek vele az államgépezet szörnyetegei. Idáig tartott az idézet Dani Péter, ez volt Így volt Börtönországban című könyvéből.
1958-59-ben a negyedik évet miután elkezdtük, már decembertől a fiúkat sorban letartóztatták. És 1959. februárjában a rektori hivataltól kaptunk egy átiratot, melyben közölték a vallásügyi hivatal rendelkezését, mely szerint az összes leányhallgatók törlendők a tagozat anyakönyvéből, exmatrikulálandók. Ezt követően a teológus hallgató lányokat arra kötelezték, hogy maguk kérvényezzék a kicsapásukat. Mi viszont eldöntöttük, ha eltávolítanak bennünket, belenyugszunk, de nem kérvényezzük a kicsapásunkat. Miután a püspök urat ismét megfenyegették, összehívta a még szabadon lévő teológus lányokat, és elmondta nekünk, hogy itt nincs mit tenni, mert már olyan sok az áldozat, hogy a mi ellenállásunknak már nincs tétje. Ki nyer azzal, ha bennünket is bezárnak? Megkért nyomatékosan, hogy írjuk alá azt a kérvényt, mert Isten útjai kiszámíthatatlanok, még eljöhet az idő, amikor rehabilitálnak bennünket, és visszajöhetünk, elvégezhetjük a teológiát. Mindenki hazament a családjához, azzal a figyelmeztetéssel, hogy húzzuk meg magunkat, mert megfigyelés alatt tartanak minnyájunkat. Hát nagy búsan én is hazatértem, és azon lepődtem meg legjobban, hogy a teológia ellen foggal körömmel harcoló édesapám, amikor megtudta, hogy kicsaptak onnan, felháborodott miatta. Akkoriban ő brigádvezető volt a Fazekas-Farsenti kollektív gazdaságban, ahol több mint 200 ember munkájáért felelt. Hát én is beálltam a brigádba. Kapáltam, lovat hajtottam, ekésztem, boronáltam. Én ugyanis a lovaknak nagy szerelmese voltam, és azt mondták rólam, hogy hamarabb tanultam meg lovagolni, mint járni. Nyilván, hogy ez nem volt így, de valóban nagyon szerettük egymást a lovakkal. Körülbelül 1962-ig dolgoztam, amikor újra beindították a Fazekas-Farsándi iskolában a néhány éve gyermekhiány miatt megszüntetett felső tagozatot, csak hogy nem voltak tanítók, nem voltak tanárok. Hát akkor én gondoltam egy merészet is nagyot, tanítóképzőt végeztem, és 3 évig tanítottam, és csak azután mentem a teológiára. És jelentkeztem tanítói diplomámmal a Kisjenői Rajonközpontban, ahol elmondták. Tudják, ki vagyok, ismerik a múltamat, de szükséghelyzetben vannak. Alkalmaznak, de megfigyelés alatt fognak tartani. Tanárhelyettes beosztásban mezőgazdaságban, földrajzot, énekzenét, román nyelv és matematika kivételével valamennyi tantárgyat tanítottam. Volt olyan igazgatóm, sőt kollégám is, aki az én hátamon próbálta bizonyítani párthűségét. Megpróbáltam magam hasznossá tenni, éneket tanítottam, iskolakórus szerveztem, Nagyváradon elvégeztem a karvezetői tanfolyamot. Ugyanakkor egy román zeneértő kolléganőmmel együtt a kollektív gazdaság égisze alatt felnőttekből álló vegyes kórus szerveztünk. Népdalcsokor néven megszerveztem a pedagógusok kórusát. És így a kórus munkám révén egyre jobban megismertek Aradon is, ahol akkoriban nyílt meg az Aurel Vlajko általános iskola, tehát szükség volt tanárőkre. És 1982-ben engem is kineveztek ebbe az iskolába, mert gyermekhiány miatt megszűnt Fazekas-Farsándon az állásom. Itt is egy 70 tagú, 1-4 osztályos tanulókból álló kórust működtettem. Ebben a munkában sokat segített a velem egy tömbházban lakó Horváth Tünde karnagy, akitől nagyon sokat tanultam.
Egészen az 1989-es rendszerváltásig szó sem lehetett arról, hogy a lelkészi hivatásnak éljen, illetve hogy a felfüggesztett egyetemi teológiai tanulmányait befejezhesse.
Ennek már a reményéről is lemondtunk. A rendszerváltás után Matekovics Mihály lett a főtanfelügyelő helyettes itt Aradon, aki nekem Fazekas-Farsándon 3 évig kollégám volt. És 1990 januárjában az ők közreműködésével beindítottuk a vallásoktatást, amit ökuménikus alapon végeztem, Király Árpád plébános segítségével. Mivel amúgy is nyugdíj közelben voltam, volt időm, és kérelmeztem a rehabilitásomat, illetve a félbeszakított teológia folytatását. És 1991. szeptemberében, miután egy évig tanultam, engedélyt kaptam a negyedévi vizsgáimnak a letételére. Kolozsváron tettem le, püspöki elnöklettel. És 1991. szeptember 11-én felszenteltek lévita lelkészé, azaz paptanítóvá. Ugyanazok a jogok és kötelességek vonatkoztak rám is, mint a parókus lelkészekre, de az én fő profilom a tanítás volt. A továbbiakban iskola lelkészként vallást tanítottam. Az Aurel Vajkó iskolában, majd az Egyes iskolában, Csíki Gergely főgimnáziumban is. És ezzel párhuzamosan kerültem kapcsolatba a börtönmisszióval. Egy a börtönben beszolgáló román baptista hitoktató kolléganőm azzal a kéréssel keresett meg, hogy az ottani magyar elítéltek anyanyelvű könyveket kértek tőle. Miközben itthon a könyves polcomat szemléltem, hogy mitől is válnék meg, milyen könyv is lenne jó számukra, villámként hasított belém. Hát akkor ott magyar rabok is vannak. Nem hagyhatom, hogy a katolikus és protestáns híveket más vallásra térítsék. Ezért inkább magam megyek hozzájuk. Másnap megbeszéltem a belvárosi evangélikus lelkipásztorral, akivel közösen kérvényeztük a börtönmissziót. És közel 2 hónapi várakozás után megcsörönt a telefonom, hogy Bukarestben jóvá hagyták a börtönpasztorációt. Másnap 14 órakor vár a börtönparancsnok. Hetente 1-2 alkalommal a börtönben tanítottam bibliaórát, istentiszteleteket tartottam, illetve pasztorációs lelki gondozást végeztem magyarul. Kezdetben a rabok között csupán reformátusokból voltak 40-en. Időközben halálos betegségbe estem, a rák támadott meg, de az Úr is megmentett, mert szüksége volt rám. Kapóra jött a Sárospataki Református Teológiai Akadémiáról érkezett hír, miszerint ott 2 éves börtönpasztorációs képzés indul ökuménikus szinten. Ezt a képzést sikeresen elvégeztem, így 21. esztendeje diplomás börtönlelkészként szolgálom. Változó létszámú híveimet, akik bekerülnek, majd szabadulnak, a férfi és női lelki gondozottaimnak a száma általában olyan 100 körül mozog. A férfiaknál van 2 nagy csoportom, mivel Aradon országos szintű börtön van, maximálisan szigorított. Itt csak különös biztonságiak vannak, és fegyházasok. A börtönfokozatúak és a fogházfokozatúak Temesváron vannak. Úgyhogy ide jönnek a nehéz fiúk. Jó pár évvel a román nők fellázadtak, hogy miért csak a magyaroknak van olyan léleknyugtató foglalkozásuk, és nekik miért nincs. És akkor én azt mondtam, hogy hát, hogyha ők igényelik, én szívesen foglalkozom velük is.
Idén lesz 3 éve november derekán, hogy egy jeles díjat is kapott. Mi ez a díj, és kiknek ítélik oda?
Soha semmiféle elismerésre nem számítottam, mert én elhívásként élem meg Istentől az én börtönszolgálatomat. De nem tagadom, jól esik a Charles-Colson díj, hiszen Romániában csak én kaptam meg ezt a kitüntetést. Ez a Charles-Colson Nixon elnök főtanácsadója volt, csak hogy a Watergate ügy kapcsán börtönbe került, ahol megtért. Kiszabadulása után megalapította az elítélteket támogató nemzetközi testvéri börtöntársaságot, amely manapság a világ 113 országában segíti az elítéltek talpra állítását. Ezt a díjat kaptam én meg a Magyar Testvéri Börtöntársaság részéről.
Ezen a több évtizedes megpróbáltatásokkal teli időszakon keresztül, mi alatt a hivatását nem gyakorolhatta, nem tehette le a teológusi vizsgát, nem szentelhették lelkészé. Mi segítette át?
A rendíthetetlen hitem. Egyedül a hitem. Hiszen bár nem értjük Isten terveit, csak visszanézve látjuk meg, hogy az ő keze munkálkodott. És az, hogy én most itt tartok, ahol vagyok, ez az ő időzítése. És hadd idézzem a püspökömet, aki azt mondta, Adorjáni Dezső püspök úr, hogy én a börtönben már életfogytos vagyok.